Egy zsoltár lett nagyon kedves üzenetté az elmúlt napokban számomra, és ezt a zsoltárt hoztam el most nektek. A 33. zsoltár ez a zsoltár. Nyissuk meg, akinek van Bibliája, és olvassuk el együtt ezt a 33. zsoltárt. Így szól. Vigadjatok az Úrban! Egy kis szellőzés, kösz. Tehát vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, tízhúrú lanttal, zengjetek néki, énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek a hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik, szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett. És amit parancsolt, előállt. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét. Meghiúsítja a népek szándékait. Az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyekből az Úr, és lát minden embert. Lakhelyéről rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem menti meg. De az Úr szeme figyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ami segítségünk és pajzsunk, benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. A vidámság, az öröm és az Isten dicsérete együtt járnak. Akinek a szívében megszületik az Isten magasztalása, az Isten dicsérete, a hála, az ő nagyságáért, szereteteért, kegyelméért, azt ő magához emeli. Az ő mennyei magasságában, tisztaságában és szentségében lelkünk újjong. Gondolom, hogy átéltétek már sokan ezt. Talán néma csendben otthon a térdeiteken, vagy talán kitárva kezeteket egyedül az Úr felé, átéltétek az Isten közelségét. Nagyszerű dolog, hogy lélek által, a Szent Szellem munkája nyomán az ige oda emel az ő közelségébe, és betölt önmagával. És az Istenben öröm van, csend van, béke van, tisztaság van. Az Istenben lenni jó. Pál azt mondja, hogy ti meghaltatok, és a te életetek el van rejtve hol? A Krisztussal együtt, az Istenben. Nagyszerű dolog itt a földön, sokféle gond, baj, nyomorúság közepette, és a környezetünk, a világunk, az országunk sokféle fajta terhe, csapkod, űz, hajt, és mégis lélekben ott lenni az Úrban, vele, benne, és megvalósul az, hogy kisugárzik az ő dicsősége nem csak a szívembe, hanem valahogy az arcomon, a mosolyomon, a szavaimon, a beszédemen, át az emberek felé is. Nagyszerű dolog Krisztusban elrejtett élettel az ő dicsőségét hordozni. Megvalósul az, amit Pál apostol így mond, hogy ragyogjatok, mint csillagok a sötét éjszakában. Hát elég sötét körülöttünk az éjszaka ahhoz. A hitetlenségnek, a legkülönféle romlottságnak az éjszakája ahhoz, hogy szükség van ragyogó csillagokra, Isten dicsőségét, jelenlétét hordozó, újjászületett emberekre. Arra szólít fel tehát itt ez a Zsoltár, hogy vigadjatok az Úrban, ti igazak. És hozzáteszi, mert az igazakhoz illik a dicséret. Ebben van egy szűkítés. Nem mindenkihez illik az Isten dicsérete. El tudok képzelni például olyan kiváló zenészeket, énekeseket, akik valamelyik nagy zeneművet, amely az Isten dicséretére született valahol, előadják kimáló művészi teljesítménnyel, hatalmas taps, siker, tapsolják a zeneszerzőt, a karmestert, a koncertmestert, a zenészeket. De a Biblia azt mondja, hogy az igazakhoz illik a dicséret. Akkor igazi az Isten dicsérete, akkor emel fel és tölt be bennünket az ő jelenlétének örömével, ha a szívünk megigazult, Krisztus vérében megtisztult. Mert egyáltalán ki lehet az igaz? Mit értsünk az alatt, amit itt mond a Zsoltár író, hogy az igazakhoz illik, és azokhoz illik, azok kell, hogy dicsérjék az Istent. Kik azok az igazak? Hiszen a Biblia azt mondja, hogy mi mindannyian elhajlottunk, valamennyien haszontalanokká lettünk. Nincs, aki jó cselekedjék, nincsen csak egy is. Nincs igaz egy sem, mondja a Zsoltáros, és a Római Levél 3. fejezete idézi ezt. Kik az igazak? A legutolsó ének elvezetett bennünket a megigazulásnak az útjára, a Via Dolorózára. A Római Levélnek a 4. fejezetéből az utolsó vers, talán jól ismeritek, így hangzik: Jézus Krisztus halálra adatott a bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Egyetlen egy módja van annak, hogy igazként dicsérjem az Urat, ha a Krisztus vérében megtisztultam, ha az ő feltámadásának ereje által újjászülettem. Sokszor átjár ez a felismerés, most is itt, ahogy hallottam az énekek zengését, úgy mélyen átjárt az a felismerés, hogy Krisztus nélkül el kellene vesznem. Isten tudja, hogy mennyire rászorultam és rászorulok az ő kegyelmére, és áldom az Istent, hogy ő úgy szerette ezt a világot, és köztük engem, hogy azért adta a fiát, hogy hitáltal kihullott vére megtisztítson minden bűntől. Ez az egyetlen módja annak, hogy igazzá legyél, igazzá legyünk. És a Krisztusban megigazult életnek, itt a Római Levél 5. fejezetének az első versei 3 gyümölcséről beszél. Azt mondja, mi megigazultunk hitáltal, és így békességünk van az Istennel. A megigazulásnak a Krisztus vére által ez az első számú gyümölcse. Békesség az Istennel. Ez a szó, hogy békesség, görögben Iron, vagyis Irén, szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy beszélő viszony. Beszélő viszony az Istennel. Nagyszerű dolog ez. A minden teremtő, mindeneket fenntartó hatalmas Istennel személyes kapcsolat, beszélő viszony, békességes viszony, mert Krisztus azért adta magát, azért lett bűnné, hogy megbékítsen minket az Atyával. Békesség Istennel, felmérhetetlen hatalmas erő ez ott benn a lelkünkben. Ahogyan Reményik mondja, lenn a mélyben csend, fönn viharzik a tenger, de lenn a mélyben csend, az Isten békéje ilyen. Van neked ilyen békéd? Megbékéltél igazán az Istennel? És van állandó, folyamatos, beszélő viszonyod vele? Akkor felfakad a dicséret az ajkadról, nem csak hivatalból, amikor itt előállnak és segítenek meg, magukkal rántanak minket, hogy mi is dicsérjük az Urat, hanem amikor reggel fölkelsz otthon, jön az ajkadra a hála, a dicséret, a magasztalás, az ének. Egyedül élek a lakásomban. És hát a múlt héten volt egy unoka találkozó, és ott rám pirított az egyik unokám, aki ott lakik az alaksorba, hogy gyakran hallja reggelenként, hogy zeng az ének. Nem gondoltam, hogy lehallik. De jól esik néha azzal ébredni. És egész nap hordozni az ő dicsőségét a munkahelyeden, munkatársak között, az ő békességét. Annak kisugárzása van, ereje van, melege van. A másik gyümölcse a megigazulásnak így hangzik, szabad utunk van ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Szabad utunk van az Istenhez, a Krisztushoz, a Szentlélek által. Mindig, egyszerűen ez csak ez az egyetlen lehetőség az életünkben, hogy van valaki, akihez minden percben, éjjel, nappal, bárhol vagy, mindig meg lehet szólítani, és mindig meghallja a megszólításodat. Szabad utunk van. Az angol királyról olvastam, hogy nagy protokollális előkészítése van annak, hogy valaki bejusson a király színe elé, de vannak, akik mégis minden bejelentés nélkül bemehetnek hozzá. Vajon kik? Hát a gyermekei, vagy hát az unokái. Azok bemehetnek. Hát mi gyermekei vagyunk az Istennek. Szabad utunk van, bármikor mehetünk hozzá. Volt egy nagyon kritikus pillanat az életemben, amikor átéltem ezt a bármikor hozzá kiáltás lehetőségét, amikor elvették az igazolványomat, és egy olyan körlevelet küldtek szét az ország minden gyülekezetébe, hogy Kovács Géza többé lelkipásztor nem lehet. A helyi újpesti gimnázium igazgatója és a tanács elnök behívatott a tanácsházára, és fölkínálták, hogy menjek el tanárnak a Könyves Kálmán gimnáziumba. Hát ez egy nagyon, nagyon kiváló ajánlat volt, hiszen már azelőtt tucatnyi vagy több tucatnyi helyen próbáltam elhelyezkedni, és nem sikerült. És hát akkor jönnek egy ilyen kiemelkedő ajánlattal. Igen ám, de megjegyzi az igazgató, hogy mert pont egy olyan tanár kell nekünk, aki meghasonlott az Istennel, meg a hitével, meg az egyházával. Ezt nem tudom leírni, hogy mit ment akkor hirtelen egy pillanat alatt végbe bennem. Valami olyasmi, hogy egy feneketlen, mélységű, sötét, hatalmas szakadék nyílt meg előttem. És valahogy azt éreztem, ha én most nem szólok határozottan visszautasítva ezt a feltételezést, akkor én belezuhanok ebbe a szakadékba. És fölkiáltottam ott, talán a percnek a töredéke alatt, hogy Istenem, most te vedd át a szót. És mondtam, hogy tévedtek ti. Én nem hasonlattam meg se az egyházammal, még kevésbé a hitemmel, és még annyira sem az én Istenemmel, hanem a ti elvtársaitok azok, akik kitettek engem az én szolgálatomból. Na, nem folytatom folytatódó beszélgetést, de maga az, hogy egy ilyen nehéz pillanatban fölemelt, magához elelt, és valahogy a mennybe éreztem magam, és valahogy úgy éreztem, és a követő beszélgetésből is azt derült ki, hogy valami kisugárzása volt ennek, amiket el kellett akkor ott mondanom. Az igazakhoz illik a dicséret, és nem csak énekkel lehet dicsérni az Urat, a szavaiddal, az életeddel, az ő magasztalását bemutatni, az ő szentségét, az ő tisztaságát, az ő békességét. A harmadik, ami a megigazulásnak a gyümölcse, azt olvasjuk itt, hogy reménységünk van az ő dicsőségébe való bemenetelre. Vagyis az Istennel való megbékélésünk, a megigazulás, az nem csak a földi életre szól, nem csak a földi problémák megoldásában hordoz az Isten, és dicsőíti meg magát, hanem egy sokkal nagyobb, egy végtelen távlatot nyitott meg számunkra, amelyben le van győzve a sátán, a halál, és el vagyunk jegyezve oda, ahova Jézus előre ment helyet készíteni. És ez a hit, ez a bizonyosság, ez egy olyan erő, amely minden körülmények között kiemel a nehézségekből, a problémák, a fájdalmak, akár még a betegség, sőt még a halál erejéből is. Az igazakhoz illik a dicséret. Az igazak tehát dicsérjék az Urat. Azt is megjegyzi itt, ha megfigyeltük, a Szentírás, amikor dicséretére szólít fel, hogy szépen zengjenek hangszereitek. Szépen. Nem akárhogy. Fölkészülten. Szépen. Talán engedjétek meg, hogy merjem azt megjegyezni, hogy nem az van itt, hogy hangosan, hanem hogy szépen. Persze az nem zárja ki, hogy hangosan, de a lényeg mégis az, hogy szépen. Nekem külön felüdítő volt az utóbbi két ének, amelyik úgy pianóban hozta közel hozzánk a keresztet, a Krisztus szenvedésének az útját. Istenben csend is van. Még a mennybe is volt csend. Emlékszünk rá? Csend volt, igaz, hogy csak fél óráig. Így van ott megírva a Jelenések 8-ba. Néha kell a csend. A csendben Isten beszél. Emlékezzetek Illaisre. A mennydörgésben nem volt az Isten. De a csendben megszólalt az Isten. Persze a mennybe is van 101 milliós angyali sereg, az aztán biztos hangosan fog énekelni, és magával ragadja az angyali sereg dicsérete az egész világot. Így mondja ott az írás a Jelenések 5-ben, hogy a mennyben, a földön és a föld alatt valók is együtt dicsérik az angyali kórussal az Istent. Tehát szépen, szépen, valahogy úgy, hogy a lelkünk rá rezonáljon, és az Istenhez emeljen. A második gondolat, amit ez a 33. Zsoltár elém ad, így szól. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Ez nem csak a teremtésre vonatkozik, nyilván ott kezdődött. Amit Isten mondott, legyen, az meglett. Ez azóta is így van. Arról beszél ez az írás, hogy Isten az ura ennek a világnak. Arról beszél, hogy Isten kezébe van ez az egész világ. Belefér az egész világ az ő kezébe. De Isten kezébe van személy szerint a te életed is. Valamikor az 50-es vagy 60-as években itt járt a Baptista, a Világszövetség akkori elnöke, és elmondta, hogy az előző héten Londonban, a Wembley stadionban a Graham evangelizáción vett részt, és ott tanúja volt, amikor a megtérésre visszamaradottak között egy asszony elmondta a megtérését. Elmondta ez az asszony, hogy előző este végső megkeseredésében elhatározta, hogy elveti az életét. Nincs értelme tovább az életének. És a londoniak eléggé gyakori szokása szerint úgy gondolta, hogy bezárja a lakását, ablakait, ajtait, és kinyitja a gázcsapot, és így végez magával. És amikor erre fölkészült, eszébe jutott, hogy azért mégis talán könnyebb lesz átélni a vergődését, hogyha a rádió is szól. És kinyitotta a rádiót. És a rádióban a Graham evangelizációt közvetítették. És Beverly Shee, egy nagyon csodálatos, szép hangú szóló énekes, énekelt. És azt énekelte, hogy az egész világ az Isten kezébe van. Az Isten kezébe vannak a hegyek, a völgyek, az óceán, a tengerek, a folyók, stb. És az utolsó verse ennek az éneknek úgy szólt, az Isten kezébe van a te életed. Ismeri a gondolataidat, figyeli a szíved rezdüléseit, tud minden bánatodról, és jegyzi a könnyeidet. És amikor ezt hallotta ez az asszony, összetört lelkében, gyorsan elzárta a gázcsapot, kiszellőztetett, és végighallgatta az evangelizációt. Másnap este ott volt a megtérők között. Jó tudni, hinni, hittel megragadni ezt, hogy Isten kezébe van ez a világ. Isten kezébe van a mi életünk. Mind a 6,5 milliárd emberre külön-külön odafigyel. Isten kezébe vagy. És azt mondja, hogy végrehajtja minden tervét. Különleges ezt érteni, hogy Istennek terve van. És ebben a világban az Isten terve valósul meg. Fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy hogy egyeztethető össze az ember szabad akarata azzal, hogy az Isten minden tervét beteljesíti. Hát ehhez az Isten bölcsessége, végtelen, kifürkészhetetlen bölcsessége kell. Ő azt is tudja, hogy te és én a szabad akaratunkból mit teszünk. Pontosan tudja, bár szabad akarattal teszed, de Isten tudja, hogy mit teszel, és ennél fogva ehhez illeszti hozzá az ő örökkévaló terveit. És olyan komolyan végig kell ezt gondolni, hogy bár szabad akarattal tehetsz bármit, tagadhatod az Istent, vagy mellőzheted, vagy nem törődsz vele, vagy nem veszed figyelembe, megengedi. Sokszor meg is botránkozunk mi emberek, hogy miért enged meg Isten ezen a földön annyi gonoszságot? Miért engedi meg, hogy ami Európánk, amelyik keresztény Európa volt még pár évszázaddal ezelőtt, aztán lassan elindult a szekularizáció útján, és ma oda jutott, hogy már nem kell a Krisztus. Talán 3-4 százaléka lehet a földrészünkön a lakosságnak, akik komolyan hisznek a Krisztusban, mint újjászületett emberek. Miért engedi meg, hogy akkora gonoszságban merüljön el ez a világ? Mert szabad akaratot adott. Hív, vár, de senkit sem kényszerít. Ugyanakkor pontosan tudja, előre tudja, hogy ki hogyan válaszol, reagál az ő szabad akaratával, a hívására, a Krisztus áldozatára, a felkínált kegyelemre, és ehhez igazítja az ő örökkévaló terveit. Hadd mutassak be erre az igazságra egy példát, egy számomra nagyon tanulságos példát. Mózes első könyvének a 15. fejezetében olvasunk arról, hogy amikor Isten elhívta Ábrahámot, egy bizalmas beszélgetést folytatott vele. Az 1 Mózes 15. 13. versétől olvassuk ezt az úgymond bizalmas beszélgetést Ábrahámmal. Ekkor az Úr azt mondta Ábrahámnak: tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övéké. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a napon is, azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki onnan. Te pedig békességgel térsz őseidhez. Késő vénségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér majd vissza ide, Palesztina földjére, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. Na ez az utolsó mondat az, ami komolyan megfogott engem. 400 évig Izraelt, Ábrahám utódait, mondjam így, parkoló pályára tette Isten, közben ott Egyiptomba, annak a kövér földjein megszaporodtak, komoly nép lettek, de félretette őket Egyiptomba. Miért? Mert a Palesztinában, az ígéret földjén élő népnek, az emóriaknak a gonoszsága még nem telt be. Egy 400 éves kegyelmi időt adott Isten az emóriaknak, de azt is előre tudta, hogy sajnos az emóriak nem élnek ezzel a kegyelmi lehetőséggel. És 400 év múlva olyan mélyre süllyed a gonoszságuk, hogy megérnek a pusztulásra, a teljes pusztulásra. Döbbenetes ezt így ebben az összefüggésben látni. Esetleg az merül fel bennünk, és ebben fontos üzenet van, ha utána nézünk, hogy mi volt ezeknek az emóriaknak az a gonoszsága, amely miatt betelt a gonoszság, és jött az Isten ítélete. Mózes 3. könyvének a 18. fejezetében a 23. verstől egy részletet ragadok ki csak abból, hogy mi volt az a gonoszság, ami miatt a 400 éves kegyelmi idő után jönni kellett a pusztulásnak. Ezt olvassuk. Férfival ne hálj, ahogyan asszonnyal hálnak. Útálatosság az. Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele, és asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele, förtelem az. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná mindezekkel, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek. Mert tisztátalanná vált ez a föld, ezért számon kérem rajta a bűnét, és kihánja ez a föld a lakosait. De ti őrizzétek meg rendelkezéseimet és döntéseimet. Ne kövessétek ezeket az útállatos dolgokat, Miért döbbenetes ez? Biztosan hallottunk valamennyien a milyen felvonulásról, hogy is hívták. Hát a homoszexuálisoknak a felvonulásáról, mint a kivívott szabadságnak a nagy győzelmét. Ide jutottunk. És az az állatkultusz, amely egyre döbbenetesebbé válik, az is döbbenetettel tölthet el minket. Folytatja aztán ugyanezt, hogy miért is történt az emaurósoknak ez a döbbenetes ítélete. Mózes 5. könyve is visszatér erre, ugyancsak a 18. fejezetből a 9. verstől. Figyeljük meg, 18.9. Mózes 5, 18.9. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrád neked, ne tanuld el azokat az útálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyenek köztetek olyanok, akik fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert útálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az útálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a te Istened az Úr. Azért hoztam ezt elő, mert benne élünk egy ilyen világban, amely ezek a bűnök, ezek az útálatosságok, ahogy az ige mondja, mindennapossá váltak körülöttünk. Az okkult varázslás, jövendőmondás, természetgyógyászatnak ezek az praktikái, és nem akarom sorolni, talán tudjuk, merülj alfába, csinálj alfa gyakorlatot, meg van írva a sorsod a horoszkópba, és így tovább. Az a döbbenetes ebben, ha komolyan végig gondoljuk, hogy mit jelent ez? Megérett ez a világ az ítéletre. Megérett. Ugyanazok a bűnök terjedtek el és uralkodtak el, mint a liberalizmus győzelmes vívmányai, amelyek miatt Isten kiűzte az emóreusokat, illetve elpusztította őket. Az Isten terve teljesül, azt olvastuk itt a 33. Zsoltárban. Amit ő megtervezett, az mind megvalósul. Félelmetes, de ugyanakkor dicsőséges dolog ez. Oda kell húzódnunk az Úr elé, az Úr mellé, elrejtőzni benne, ahogy ő mondta, maradjatok bennem, benne maradni, hogy amikor jön, magával vigyen, mielőtt az Antikrisztusnak mindezek az útálatosságai teljes diadalra jutnak ebben a földi világban. De lássunk egy jelenkori példát is. Ezelőtt 60-ennyihány évvel az a világ történelmi jelentőségű esemény történt, amely üdtörténetileg is hatalmas jelentőségű, hogy megalakult a zsidó állam. Aki a Biblia proféciáival foglalkozik, az rátalál sok-sok számtalan proféciára, amiben Isten előre kijelentette, hogy eljön az idők vége az utolsó napokban, amikor összegyűjti Isten Izrael fiait a föld minden országából, akárhova szétszórva voltak is. Ez nekem személy szerint bizonyára nagyobb élmény, mint a nálam egy-két generációval fiatalabbaknak, mert én átéltem még a 30-as években azt, amikor teológusok és általánosságban a kereszténység azt képviselte, kiváló, általam is akkor ismert vezető teológusok, hogy teljes lehetetlenség arra gondolni, hogy a zsidók még visszatérjenek a saját hazájukba, és nem csak azért, mert gazdasági, politikai okok miatt nem látták ennek a lehetőségét, hanem azért is, mert teológiailag azt tanították, még én is ezt tanultam a teológián, a mi teológiánkon is, hogy a kereszténység lett a lelki Izrael. Izrael küldetése megszűnt, mert megtagadták Jézus Krisztus, és így megszűnt az ő küldetésük, az ő kiválasztásuk. Mi lettünk, a keresztények most már a lelki Izrael. Kezemben is van olyan könyv, amely egy általam is jól ismert professzor írt a 30-as években, és bizonykodik, igazolni igyekszik a legkülönfélébb módon, hogy milyen lehetetlenség arra gondolni, hogy még a zsidóság visszatérne. Igaz, hogy Isten a történelem ura rendkívül kemény intézkedéseket kellett, hogy tegyen, vagy megengedjen ahhoz, hogy ők maguk is akarjanak visszamenni, akarjanak, mert a 20-as években mehettek volna vissza, de hát jólétben éltek szerte a világon, miért menjenek egy sivatagos és ellenséges területre. Isten terve teljesül. Jó dolog ezt félelmetesen, alázattal, de ugyanakkor szívünk örömében is látni, és így simulni a mi Urunkhoz, aki az övéire vigyáz, azt ígérít, hogy az övéinek semmi bántódása nem lehet, mert védelme alatt tart minket. Azt írja itt, hogy megsemmisülnek a nemzeteknek a tervei. Megsemmisülnek. Sokszor megsemmisült már sok nemzetnek a terve, amelyet Isten ellen próbált megvalósítani. De az előbbi gondolatok folytatásaként hadd emeljem ki az 1967-es esztendőt. Ki élt már akkor is, felnőttként ki tudta akkor már figyelni az eseményeket? Hát nem túl sokan. Ez egy fiatal gyülekezet. Éppen ezért érdemes emlékeztetni titeket erre. Hát én átéltem méghozzá. Kell mondanom, hogy én mindig nagy érdeklődést tanúsítottam a világ történelmi események iránt, és hát nagyon is átéltem azt, hogy 120 millió arab állik felfegyverkezve Nassernak, az egyiptomi diktátornak a vezetésével, azt hirdették, hogy tengerbe söpörjük őket. És 6 nap alatt, 6 nap, írd és mondd, az egész arab ország valamennyi légi ereje meg volt semmisítve, és az izraeli csapatok Damaszkusznak, Kájrónak, Beirutnak és Amannak a kapuinál álltak. 6 nap alatt. Úgy hívják, hogy ez a 6 napos háború. Nem azért, mert olyan kiváló ha emberek ők, nem. Mert Isten tervének teljesülnie kell. Jó dolog kinézni, kilátni az világtörténelmi eseményeibe, amelyek most is zajlanak, és felismerni, és meglátni, hogy Isten terve teljesül. Ez bennünket valahogy jobban oda szorít a Krisztushoz, az iránta való engedelmességbe, hogy amikor jön, készen legyünk. Mert ez következik a kihívottak gyülekezete számára. Azt olvassuk itt, hogy boldog nép az, amelynek Istene az Úr. A nép, amelyet örökségül választott. hát ha nem volnánk Krisztusban alázatos emberek, akkor most büszkén ki kellene húzni a fejünket, mert rólunk van szó. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, és amelyet kiválasztott örökségéül magának. A választottak népéről van szó, akiket Jézus Krisztusban az ige által, a Szentlélek által kiválasztott magának az Isten. Boldog nép az. Talán képtelenek vagyunk most úgy igazán értékelni a maga értékrendje szerint azt, hogy van hitünk, hogy Isten szava egyszer megérintett, az, hogy egyszer az Isten világossága, igéje összetört bűnbánatban, és megláttad, hogy elveszett ember vagy, hogy a kárhozat vár rád, mert ezt a felismerést nem lehet elkerülni. Ez valamennyünkre igaz, mi valamennyien a bűn és a halál állapotába jöttünk erre a világra, és az Istenhez való megérkezés csak ezen az úton valósulhat meg, ha valahogy egyszer az Isten jelenléte, világossága ráébreszt a nagy valóságra, amit már említettem, idéztem, hogy mi valamennyien elhajlottunk, valamennyien a bűn és a halál uralma alá kerültünk, és csak egyetlen egy kimenekedésünk van innen, mégpedig az, hogy ő önmagát adta értünk, hogy kiszabadítson minket a jelen való világból. Hogy Jézus Krisztus lett az út, az egyetlen út, amely az atyához vezet, és nincs más név, nem is adatott az ég alatt más, amely által lehetne megtartatnunk. Boldog nép az, aki megértette a kürt szavát, megértette az Isten elhívását, és jó dolog, hogy ez ma is hangzik. A kegyelem üzenete ez, jó hír ez, még ma lehet megnyitni a szívedet, befogadni Jézust, mint személyes megváltód, elfogadni az ő bűntől megtisztító vérét, mint az egyetlen lehetőséget, hogy megtisztult szívedbe beköltözzön ő az ő szent lelke által, hogy templomává tegye a testedet, hogy az a test, amely születésünknél fogva romlott, és a gonoszság tanyája, az a test legyen a léleknek, a Szentléleknek a temploma, és dicsőítessék meg ott a fiú, a Krisztus. Ez a lehetőség ma is fennáll, most is, itt is, hogy lehetsz boldog nép, az Isten népe, akiknek Istene, és akiknek öröksége az Úr. A Szentlélek belekiáltja a szívünkbe, Abba, Atyám, és ha fiak vagytok, akkor örökösök is. Örökösei az Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Így mondja az apostol, és ennek a bizonyosságában szól nekünk ez az ige, hogy azok a boldogok, akik örökösei lettünk, Jézus Krisztus ingyen kegyelme, bűntől megtisztító vére és feltámadása által örökösei lettünk az Istennek, örökös társai Jézus Krisztusnak. Ugyanakkor az is itt van, ha tovább folytatjuk az igét a 33. Zsoltárban, hogy Isten lenéz, azt mondja, letekint a mennyből, és lát minden embert. Amint már az előbb mondtam ezt, mind a 6,5 milliárdot, külön-külön, egyenként. Azért Isten, mert ő erre képes. Minden embert, azt mondja, a föld minden lakójára letekint, hiszen ő formálta valamennyiüknek a szívét, ismeri mindegyiknek a tetteit. Isten senkit se zár ki a kegyelemből, mindenkire rátekint, és mindenkihez eljuttatja, ha másként nem, a lelkiismeretének a hangján át az ő hívását. De nekünk az a nagy kegyelem adatot, akik itt vagyunk, hogy füleinkkel hallhatjuk, kezeinkbe vehetjük az ő igéjét, hogy igent mondjunk rá. És úgy ígéri tovább, hogy az Úr szeme ügyel az Isten félőre, akik szeretetében bíznak. Tehát mindenkinek szól a hívás, mindenkit lát, figyel, de azok lesznek az ő gyermekei, választottjai, akik az ő szeretetében bíznak. Hidd el, hogy tényleg szeret az Isten. Úgy szeret, hogy a Krisztust adta érted. Szeret az Isten. Úgy szeret, hogy megtart, senki sem ragadhat ki az ő kezéből. Szeret az Isten. Úgy szeret, hogy mindent javadra munkál, még a veszteségeket is mind a javadra munkálja, ha te is szereted őt, és hittel válaszolsz az ő hívására. És végül úgy fejezi be a Zsoltár író ezt a Zsoltárt, hogy lelkünk az Urat várja, ami segítségünk és pajzsunk ő. Benne van szívünk öröme. Várjuk az Urat kétféleképpen. Egyrészt minden nap, hogy vele találkozzunk. Mert minden nap meg kell zörgetni az ajtót. Minden napra igaz az, hogy aki keres, azt talál. A zörgetőnek nyittatik meg. Minden nap, addig, amíg egy testben lakunk, addig minden nap szükségünk van arra, hogy keressünk, zörgessünk, és találkozzunk vele. Várjuk őt, és megjelenik. Akar ő megjelenni, akar ő fölemelni. De elvárja, hogy keresd. Emlékezzünk a tékozlóra, hogy ott ült már bűnbánatban összetörve a vájú szélén, már fogalmazta az imáját, hogy mit is kellene mondani, ha hazamegy, de még mindig ott ülne, ha föl nem áll és el nem indul haza. Fölállt, és amikor elindult, akkor az atya futott eléje. Erre a pillanatra vár, hogy állj föl és indulj, keresd, zörgess, és azonnal eléd fut. Úgy van, ahogy itt mondja, aki az ő szeretetét hittel viszonozza és elfogadja, azzal azonnal kész a nagy találkozás, a fiúságnak az ajándéka, amelyet ő megad. Másrészt úgy várjuk az Urat, hogy jön vissza. Igen, jön vissza. Már Pálék is úgy várták, hogy még az ő idejükbe visszajön. Nem csalódtak, mert aki így várja, az nem csalódik. Aki mindig készen várja, az nem csalódik. De most én azt gondolom, sok jel, az előbb említett jel is, Izraellel kapcsolatosan a fügefa zsendülése, mind-mind arra mutat, hogy közel az Úr. Várjuk az Urat. És aki valakit vár, az kicsit rendbeszedi az otthonát, a szívét, legyen készen. Említettem ma már, hogy unoka találkozó volt, az a csodálatos élményem volt, hogy egy kivétellel minden unokám, 8-nak a társa, meg az összes dédunoka, mind a 6 jelen volt. És mivel tudtam, hogy jönnek, hát meg kell mondanom, hogy egy egész napos előkészület. Nem látták ők ezt, de azt látták volna, ez nem történik. Nagy porszívózás voltam, meg rendberakás mindennek, hogy hát azért ne úgy gondolják, hogy az öreg már az elhagyja magát. Várjuk az Urat készen porszívózni, tisztítani a szívünket minden portól, szennytől. Várjuk az Urat, mert ő azt mondta, hogy elmegyek, helyet készítek, és amikor elkészül a hely, akkor eljövök és magamhoz veszlek titeket. A mi örökségünk ő, a mi reménységünk ő, és mi Pállal együtt mondjuk, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahonnan a Urunk Jézus Krisztust várjuk, aki elváltoztatja ezt a nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Várjuk az Urat. Isten adja, hogy felismerjük Isten kezének jelenlétét, Isten hatalmának működését, hogy a mi világunkban akármilyen messzire szakadt az Istentől, mégis az ő terve teljesül, az ő terve megy végbe. Éppen ezért mi lássunk túl azokon a démoni hullámveréseken, amelyek itt zajlanak, csapdosnak körülöttünk, és emeljük fel szívünket, tekintetünket reá, mert jön. Várjuk az Urat, hogy minden nap megújítson kegyelmében, és hogy magához ragadjon minket, mint az ő mennyasszonyát. Így legyen. Amen.